Sziasztok! Ez itt a heti Feledi podcastja, a Feledi podcast, egy újabb adásra jelentkezem, és ezúttal a brüsszeli stúdióból fogok egy műsort készíteni nektek, mégpedig egy magyarral, aki be tudott épülni a BBC-be. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni nem sokára, előtte viszont hagyd mondjam el, hogy kérlek nézzétek meg a korábbi adásokat, Takácsi Dorkával csináltunk egy kiváló adást orosz és Kína kapcsolatáról, illetve Keleti Artúrral az AI-ról beszélgettünk, és arról, hogy a geopolitika hogyan befolyásolja az AI legkülönbözőbb szállítási szintjeit, akár a nyersanyagoktól a csipeken át a politikai felhasználásig, tehát elég aktuális ez, hogyha a magyar Facebookotokat így a kampányszezonban megpörgetitek. Nézzétek meg persze a Partizán többi podcastját is, nagyon jó társaim vannak itt a stúdióban is, meg a otthoni szerkesztőségben, akik kiváló műsorokkal készülnek nagyon-nagyon más témákban, tehát nem csak külpolitika van a Partizánon, ezt tudjátok jól. És azt is el szoktam mondani, hogy nagyon örülünk, hogyha tudjátok támogatni a Partizánt, hiszen a 2026-os év sem ígérkezik könnyebbnek, mint az előzőek, sőt, egy picit meredekebb, talán hegymenetbe kapcsolunk, úgyhogy ha tehetitek, támogassátok a Partizánt, hogy ilyen és ehhez hasonló műsorok létrejöhessenek. Köszönöm szépen, most pedig kezdjük el az adást. Sok szeretettel köszöntöm Amitis Szedgét itt a stúdióban, aki a BBC Monitoringnál dolgozik, tehát egy igazi brit közszolgálati szervnek az egyik cégénél. Örülök, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
Mondjuk el rögtön, hogy volt olyan időszak, amikor dolgoztunk együtt elvileg, hiszen a kitekintőnél is voltál még karriered legelején, ahogy én is újságíró, utána voltál intézményi dolgozó többek között a NATO-ban, a magyar oldalról, és aztán a brüsszeli újságíró buborékba érkeztél. De nézzük először ezt a BBC történetet, hiszen mégiscsak azért kevés olyan magyar tudunk, aki úgy tette be a lábát, hogy rendes munkavállalóként megjelenik. Hogy kerültél ide, mi az az első emlék, ami egyáltalán most feljön benned a friss BBC-s igazolásod után?
A legeslegelső emlék az az első megjelenésem a BBC székházában Londonban. Néhány héttel ezelőtt volt egy nagyobb konferenciánk, ahol a BBC Monitoringtól mindenki Londonban találkozott, és ahogy az ember belép az úgynevezett NBH-be, ez ugye a New Broadcasting House, tehát a BBC-nek a székháza, akkor alapvetően egy szerkesztőséget vár el, tehát nem voltak különösebb elvárásaim az első tapasztalat kapcsán, viszont ahogy beléptem, egy jelmezes Yetivel találtam magam szemben, ugyanis ez nekem nem állt össze fejben, hogy minden, ami a BBC-nél történik, az az NBH épületében megy végbe, tehát jelmezekbe öltözött szereplők, statiszták, közéleti személyiségek, pont azon a héten, amikor ott voltam, akkor a Take That fiúcsapat egyik tagjával csináltak interjút a rádióban, hiszen ugye a BBC multiformátumú szolgáltató, tehát ahogy belép az ember, gyakorlatilag beszippantja ez a csodálatos.
Tehát ezt úgy képzeljük el, mintha a barátok közt is a híradó egyházba készülne, mint a régi szép időkben.
Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon jó példa, ugye belép az ember egyből a The Pit fogadja, ugye ez egy ilyen sűjesztett tér közvetlenül a főbejáratnál, ahol maga a szerkesztőség, illetve a hatórás híreknek a stúdiója van, és akkor onnantól kezdve egyrészt rettentő egyszerű eltévedni, tehát kézfogós módon kell közlekedni, hogyha az ember annyira nem ismeri ki magát az épületben, és egy fantasztikus légkör uralkodik a székházban, és ezért, ahogy most már egyre jobban látom, azért ez érződik a többi BBC szerkesztőségben is. Tehát ahol eddig megfordultam, ugyanez a különleges hangulat és atmoszféra jellemző.
Mindjárt nézzük meg, hogy mit csinálsz pontosan a BBC-nél, hiszen az egy izgalmas dolog, hogy hogyan néz ki egy közszolgálati média, amit 100 éve nem piszkáltak. De először egy picit messzebbről tekintsünk rá arra, hogy te hogyan érkeztél meg ebbe a mezőbe. Tulajdonképp minek tartod magadat? Tehát itt ebben a stúdióban föl szoktam tenni ezt a kérdést a riportalanyaimnak, hogy ugye ha nem a munkánk határoz meg minket, hanem a missziónk határozza meg a munkánkat, és ez egy privilégium, amikor az ember ezt megteheti és megengedheti magának, akkor neked mi ez a küldetés? Mert ha ránézek az életrajzodra, ahol voltál újságíró, voltál a Public Affairs NATO ágban, tehát a közdiplomáciai ágában a NATO-nak, és utána az Euraktivnál is megfordultál, ami az egyik legnagyobb brüsszeli újság. Tehát ebben azért van valamilyen információmenedzser, de hogy ebbe te fordító, vagy abban az értelemben, hogy közegek között viszed, vagy pedig kiásod, vagy pedig hogyan tekintesz magadra, hogy tulajdonképpen mi az a tágabb dolog, ami összeköti ezeket a küldetéseidet?
Abszolút közvetítőként tekintek magamra. Tehát bármelyik szakmai tapasztalatomra tekintek vissza, mindig az volt a feladatom, kisebb vagy nagyobb értelmezési keretekben, hogy valamilyen információt érthetővé tegyek egy bizonyos közeg számára. Az újságíró az megpróbálja kontextusba helyezni a világ eseményeit. A közpolitikai szakértők, a public affairs szakértők megpróbálják lekövetni a jogalkotási folyamatokat, érthetővé tenni azt akár a kormányzati döntéshozatalnak, akár stakeholdereknek, attól függően, hogy a versenyszférában vagy a közszférában dolgoznak. A diplomáciában ezt talán nem is kell elmagyarázni. Álláspontokat közvetítünk a fogadó országunk, vagy a fogadó intézményünk az én esetemben felé, és más országok álláspontjait közvetítjük vissza haza a központnak. Ahogy az én pályám beindult, szeretem ezt alapvetően a NATO keretrendszerében megfogalmazni. A NATO-ban, a Hibrid Hadviselési Bizottságban ültem, ezt csúnya szóval így szoktuk hívni, és ugye 2016-ban kerültem ki a NATO-ban, tehát magyar állandó képviselet.
Két évvel már a Krím után, amikor azért
pontosan,
a dezinformációs műveletek már abszolút, bőven zajlottak.
Abszolút, tehát 2016 az nem csak azért meghatározó év az én életemben, mert akkor kezdődött el a brüsszeli pályám, hanem akkor már ugye két éve benne jártunk a Krím megszállásában. Márciusban történt egy brutális terrortámadás Brüsszel belvárosában. Júniusban Nagy-Britanniában volt egy népszavazás, aminek az eredményeként Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból. Júliusban megindult ugye a menekült hullám. Szintén júliusban, ez talán globális keretekben annyira nem jelentőségteljes esemény, de volt egy meghiúsult puccs Törökországban.
Hogyne?
Erre én csak azért emlékszem, hogy ez július 15-én történt, mert én július 16-án reggel repültem ki Brüsszelbe két bőröndel, és ez nagyon, nagyon összeforrott a két esemény az emlékezetemben. És hát ugye, hogy egy vidáman fejezzük be az évet, novemberben Donald Trump lett megválasztva az Amerikai Egyesült Államok elnökévé.
És a zöld emberkékek közül már régen elvégezték
a
dolgokat, igen.
Pontosan, de ez egy nagyon formatív év volt. Nem csak az én életemben, nem csak a NATO életében, hanem geopolitikai értelemben is. Az volt az első olyan év, amikor elkezdtem hallani olyan véleményeket szakmai szereplőktől és egyéb stakeholderektől, hogy hát lehet, hogy be kell rendezkedni egy új hidegháborús elrendezkedésre. És amikor 2020-ban eljöttem a NATO-ból, akkor már nem az volt a kérdés, hogy van-e hidegháborús berendezkedés, hanem hogy ez egy új hidegháború-e, vagy talán észre se vettük, hogy az előző hidegháború véget sem ért.
A maga módján nem ért véget, csak egy picit...
Pontosan.
Mondanám, hogy kihűl, de ez ugye nem lenne érthető, tehát hogy kicsit alább hagyott az intenzitása.
És bocsánat, nagyon messziről indítottam, tehát a Hibrid Hadviselési Bizottságban ültem. Ugye ez a 2016-os év az az év, amikor a NATO a varsói csúcson megfogalmazta a megerősített, előretolt jelenlét deploymentnek hívjuk magát a stratégiát, és ott már azért ebben
csak a hallgatóknak mondjuk, tehát ugye ez arról szól, hogy a keleti NATO tagországokba előre helyeznek katonákat és felszereléseket.
Pontosan, tehát Lengyelország és ugye a balti államok megerősítése volt itt az
akkoriban, ha jól emlékszem, Magyarország és Szlovákia még nem is kérte ezt.
Nem. Tehát ez egy teljesen más világ.
Szerencsére biztonságban éreztük magunkat.
Tehát ez 9 évvel ezelőtt volt, és ezért azóta nagyon-nagyon nagyot fordultak a geopolitikai események, és ebben a NATO kommunikében már a hibrid hadviselés, és azon belül a narratívák, mint hadviselési eszköz, azok már nagyon egyértelműen ki voltak mondva. De ez még egy viszonylag új területnek számított. Tehát az már egyértelműsítve volt a szövetségen belül, hogy az információ az lehet hadszintér, de még csak a felszínt kapargattuk. És mivel ez a hibrid hadviselési bizottság témáihoz tartozott, így nagyon sok dezinformációval és propagandával kapcsolatos anyaggal találtam szembe magam, ami valahogy találkozott az én saját személyes érdeklődésemmel. Engem mindig nagyon érdekelt, hogy nem csak az, hogy ki mit mond, hanem hogy miért mondja, milyen céllal, mik vannak az üzenetek mögött. Ez talán valamilyen szinten kulturális identitás is, hiszen azért még az én generációm is nagyon jól tud a sorok között olvasni. És amikor eljöttem a NATO-ból, akkor úgy gondoltam, hogy talán lenne értelme annak, hogyha ezáltal adnék keretet a karrieremnek, és egy kicsit mélyebbre ásnék ezekben a témákban.
Most amikor ezt mondod, hogy sorok között olvasni a te generációd még képes, ez szerintem egy nagyon izgalmas kijelentés, főleg ugye akkor lassan a 10. évébe érünk a Brüsszelednek, hogy láttad és hogy látod most azt a különbséget, ami nyugat és kelet között fent áll itt Brüsszelben, mert erről nekem is megvan a tapasztalatom, illetve a kis véleményem, de hogy ez alakult benned, ez a percepció, hogy hogyan fogják föl a nyugat-európaiak azt, hogy mi történik Kelet-Európában, most már Oroszországgal egyetemben, Ukrajnával, és ezt hogyan látod, hogy a folyamatok a kölcsönös megértésben jó irányba haladnak, vagy stagnálnak?
Hát ez elmúlt 3 év azért szerintem nagyon kiózanító tapasztalat lehetett a nyugati államoknak. Ugye nagyon sokáig ez egy ilyen vicces eleme volt a buborékban lévő közbeszédnek, hogy jaj, a lengyelek már megint, jaj, a baltiak már megint, jaj, állandóan Oroszországról és az Oroszországból jövő fenyegetésekről beszélnek, hát nem tudnak túlépni a saját árnyékukon. És hát azért, hogyha az elmúlt 10 év távlatából megnézzük, azért ezek nagyon jogos jelzések voltak az ő részükről. Tehát a kredibilitás az mindenképp ott van, legalábbis én a saját személyes szintemen ezt így látom. Alapvetően nem szeretek belebonyolódni az ilyen kelet-nyugat különbségekbe.
Ez ugye, mondjuk el, hogy ez ugye nem is PC Brüsszelbe, tehát már azt se szabad mondani régóta, hogy a 10 új tagállam, igen, vagy az akárhány új tagállam, abszolút, tehát van egy ilyen, ez mindenki nagyon egyenlő.
Nem PC, nem is nagyon propagálják, hogy ilyen vonalak mentén gondolkozzunk. Ez nálam inkább szerintem személyes tapasztalatokra vezethető vissza, tehát én mindig megpróbáltam az életem minden területén közös nevezőket találni, és nem hiszem, hogy sok értelme van annak, hogy fekete-fehér, jobb, bal, kelet-nyugat tengelyekben gondolkozunk. Nyilván, hogyha most a dezinformáció és a propaganda témájánál maradunk, hát teljesen más történelmi tapasztalatai vannak a két blokknak, teljesen mások a megítélések, és teljesen mások a reakciók is, legalábbis én így látom. Tehát van egy egyértelmű különbség.
És ez azt hiszem, hogy egy hosszú-hosszú munka lesz, hogy összeolvasszuk. Tehát ennek az elején járunk, ami egy izgalmas dolog. Viszont ha már itt a különbségeknél azért még egy árokparton hagy fogjalak meg, mert az nagyon érdekes lenne, hogy ugye te, aki voltál a NATO-n belül, és utána pedig az Euraktívnál láttad ezt kívülről, tehát egy magán cég újságíró szempontból, hogy ezen a két oldalon hogy látod a különbséget? Most nem feltétlenül csak a dezinformációra vonatkoztatva, vagy kelet-nyugatra, hanem hogy egyáltalán az információ kezelésben mennyire más a logikája a kettőnek, és tehát ez most akár magyar felhasználóként is, hogyha újságot olvasunk, azt hiszem, hogy még én hírlevelem olvasói sem nyitják meg a NATO kommunikéket, hogy azt egy az egyben olvassák, csak nagyon kis százalékban. Tehát, hogy ez működik, hogy őket tettik az újságírókat, vagy ez ugye, hát azért alapvetően a politika 21. században arról szól, hogy ezt ugye letörtük, és Magyar Pétertől Donald Trumpig mindenki maga kommunikál, tehát már nincs közvetítő közeg. Tehát ez egy nagyon érdekes átalakuláson megy át. Ebben van-e olyan személyes tapasztalatod, amit meg is tudsz osztani a hallgatókkal?
Nagyon sok példát tudnék felhozni, ugye nagyon nehéz akármilyen párhuzamot vonni a két tapasztalat között. A NATO alapvetően egy befelé fókuszáló kommunikációs infrastruktúra. Tehát ha a brüsszeli tudósítói közeget megnézzük, akkor ugye vannak a úgynevezett EU-akkreditált újságírók. Az Európai Uniónak van egy formalizált akkreditációs rendszere, tehát hogyha te ide érkezel újságíróként, akkor egy press pass-szal bemehetsz a tanácshoz, a bizottsághoz és a parlamenthez. A NATO-nak semmilyen újságírói akkreditációs rendszere nincsen. Ha újságíróként valakivel szeretnél beszélni, akkor szépen végigmész azon a beléptetési folyamaton, ami egyébként mindenki másra is vonatkozik, és egyébként rettentő szigorú, teljesen elfogadható indokok mentén. Nincs úgynevezett press stand a NATO székházban, tehát hogy belépsz a főbejáraton, akkor nem fogsz te ott szólólapokat találni, vagy kis nyomtatott színes szagos kiadványokat, amik elmesélik a NATO történetét akár. Még amíg ugye az EU-ban bármelyik intézménybe, akár alintézménybe belépsz, akkor ott egyértelművé válok, hogy egy kifelé történő kommunikációról van szó. Ezt nem szabad rosszul érteni, a NATO szerepe más, és a NATO megítélése is teljesen más. Az unión belül is, illetve az egész kontinensen belül. És ugye ennek van egy nagyon praktikus oldala is, az információ felhasználása, az információ fogyasztása. Ugye a NATO-n belül nevezett classified rendszerekben dolgoznak. Minősített információval dolgoznak. Nem csak a nemzetközi titkárság tagjai, hanem ugye az akkreditált diplomaták is. Tehát ott azért nem működik az, hogy itt egy hírlevél feliratkozók, itt egy link kattintok. Tehát ha jól emlékszem, most próbálok visszagondolni, hogy az én NATO-s irodámban azt hiszem 3 különböző számítógép volt, ami 3 különböző minősített rendszerhez adott hozzáférést, és abból egy volt az, amin a teljesen standard levelező rendszer és internet és társai voltak. Volt egy, amin jelentéseket írtunk és küldtünk haza, és akkor volt még egy harmadik, ami azt hiszem egy ilyen speciálisan magyar adminisztratív eszközként szolgált.
Bízunk benne, hogy nem az oroszok által soha meg nem nézett külügyi információs rendszer.
Igen, tehát ez volt az egyik olyan közéleti momentum, amikor felsóhajtottam, hogy jaj, de jó, hogy már nem vagyok ott, és ez nem az én problémám. És hogyha bejövünk ugye 5 kilométert a NATO székháztól ide a Schuman körforgalomig, akkor gyakorlatilag a spektrumnak teljesen a másik végén találjuk magunkat. Iszonyatos zaj, átvitt és képletes értelemben is, ugye most egy irtózatos felújítás folyik a Schuman körforgalomnál.
Hát így az előző 8 éves felújítást a Schuman alatti pályaudvart, és most jön a felszín.
Nagyon, nagyon érdekes volt, amikor az irodámból jöttem ide a stúdióba, ugye most úgy nagyjából ebédidő után vagyunk, a tanácstól gyakorlatilag 50 méterre, az én irodám egy nagyjából 400 méterre van a stúdiótól, és nyilván próbáltam ráhangolódni az interjúra, de ugyanakkor nagyon kellett figyelnem, hiszen a felújítás miatt nagyon kell nézni, hogy hova lép az ember, és próbáltam egy kicsit kiszakadni a saját gondolataimból, és elkezdtem figyelni arra, hogy mit hallok az utcán. És nagyon érdekes volt, hogy ahogy elindultam a BBC irodától, ami ugye az International Press Centerben található a bizottság épülete mögött, elkezdtem hallani kulcsszavakat, buzzwordöket. Gáza, Ukrajna, energia, farmerek, cap reform, CBAM, DSA. Tehát ugye ezek a, ne is menjünk
klasszikus brüsszeli dossziéknak ezek a betűrövidítésre, igen.
A képletes brüsszeli szótárunk első oldala gyakorlatilag. És akkor haladtam a körforgalom felé, elértem az IAS-hez, ami ugye a
külügyi
szolgálat épülete. Óriási csend. Tehát a külügyi szolgálat munkatársai nagyon jó képzést kaphattak információbiztonságból.
Mert hát, hogy még nem heverték ki ugye a Direkt 36-os botrányt, hogy a magyar IH mindenütt ott figyeli őket.
És akkor jöttem tovább a Press Club felé, ugye itt nagyon sok kis étterem és kávézó van, egy viszonylag forgalmas időszakban vagyunk ugye az ebédidő miatt, és akkor megint elkezdtem hallani ugyanezeket ezeket a buzzwordöket. Tehát a NATO-s tapasztalatommal ez egy teljes rémálom. Tehát a vízlever, amikor ilyen beszélgetéseknek a fő tanulja vagyok, ugyanakkor nagyon jól mutatja, hogy mennyire átpolitizált, és mennyire zajos szó szerint a buborék, ami ugye ez az 1 négyzetkilométer, ahol az EU döntéshozatala összpontosul.
Hát abszolút, sőt, ugye itt az egyik híres kávézóról kiderült, hogy orosz tulajdonossal valószínűleg nem csak lámpákat tett ki, tehát volt egy ilyen sztori, ami kikerült a nyilvánosságba. Ugye volt olyan, hogy a bizottsággal szembeni épületben felfedeztek olyan kínai eszközöket, ami valószínűleg nem falfestést szolgált, és talán nem is tudom, a legutóbbi kanyarban egy politikó, tehát ugye talán a legnagyobb jelenlegi belső körnek dolgozó újság, tehát ugye ez a Brussels Playbook, amit egyébként ajánlunk az olvasóknak, nézőknek, ugye ott derült ki, hogy valószínűleg volt egy kínai kém beépítve, aki újságíróként dolgozott. Ugye tudjuk, hogy kémfőváros, biztos, hogy a kontinens legnagyobb kémfővárosa Brüsszel. Tehát nem ez a meglepetés, de hát ugye az a jó, ha az elhárítás is dolgozik, és ezeket elkapják. No mindegy, ez ugye már csak az információ torzításnak a legvége. De mégiscsak azt mondod, hogy ugye nagyon más a két intézményi hozzáállás, a bizottság és a NATO között, de a mindset, amikor egy újságíró próbál információt szerezni, mondjuk a NATO-ról, akkor tehát azt képzeljük el, hogy ott az Euroaktívnál dühösen bosszankodtak, hogy na ezt sem mondják el, azt sem mondják el, minden minősített, és ezért kitalálunk valamit, növeljük a zajt, akkor is kell írni róla, ha nem mondanak semmit alapon, és a NATO-nál meg ugye gondolom néztétek a sajtót, hogy fű, megint nem érti a kifejezést, rosszul mondja. Tehát, hogy ugye ez azért két nagyon más oldala, amit most te megértél személyesen, tehát, hogy ezt mennyiben tudtad utána bármelyik oldalon újra hasznosítani?
Annyiban finomítanék ezen, hogy tehát nem hiszem, és még a legnagyobb versenytársunknak számító politikóról sem tudom azt mondani, hogy rendszeresen és tudatosan növelni akarnák a zajt. Tehát a brüsszeli újságírói közösség, ez egy nagyon érdekes hibrid közösség, technikai újságírókról van szó. Tehát az én újságíró ismerőseim és kollégáim nagy része, először voltak szakpolitikai szakemberek, és utána váltak újságíróval. Hogy milyen úton vagy, azért, mert kiégnek az intézményeknek végzett munkában, vagy azért, mert egy másfajta dinamikára vágynak, de alapvetően szakértőkből váltak újságíróká. Tehát ők nagyon jól értik ezeknek az intézményeknek a technikai nyelvét, és emiatt nem is tudnak clickbait, kattintásvadász módon működni, hiszen ez az önfegyelem, ez továbbra is azért elég erősen dolgozik bennük. A másik pedig az az információs közelség, ami Brüsszelben ugye abszolút adott. Itt egy négyzetkilométeren koncentrálódik gyakorlatilag az intézményektől, a lobby szervezeteken át, a tanácsadó cégekig, az NGO-kon át, a médiáig, minden. Tehát iszonyatosan közel vagyunk egymáshoz, ami azt jelenti, hogy az újságíró is iszonyatosan közel van az intézményekhez és az intézmények döntéshozóihoz, illetve az információhoz. De erről neki úgy kell tudósítania, hogy közben pártatlan és független maradjon, de mindeközben az információ megszerzése nagyban múlik azon, milyen személyes kapcsolatokat ápol ezekkel, stakeholderekkel. Tehát ez egy folyamatos egyensúlyozás, egy folyamatos öncenzúra, de itt a cenzúrát nyilván nagyon óvatosan használom ebben a kontextusban. Tehát azért itt nagyon nehéz átlépni abba az igazi újságírói, minél több kattintást, minel több megnyitást generáló.
Nem tudom, hogy ez az igazi. Tehát ez
mentalitásban. És nem azt mondom, hogy ez az igazi, ez a sajátossága ennek az újságírói közegnek. Pontosan emiatt, hogyha mondjuk egy védelmi témára szakosodott újságíró szeretne beszélni valakivel a NATO-ból, akkor azért nekik megvannak azok az eszközeik, amikkel szóra fogják tudni bírni a szövetségnek a nem feltétlenül a döntéshozóit, de a megfelelő stakeholdereket. És ugye itt az intézményeknél azt is mindig tudomásul kell venni, vagy legalábbis szem előtt kell tartani, vannak maguk az intézmények, és vannak maguk az intézményekhez delegált állandó képviseletek. Ez mind az EU, minden NATO részéről.
Ezek lényegében ugye nagykövetségekként abszolút funkcionálnak, tehát van nagykövet hozzá, tehát hogy nekünk is van állandó képviseletünk a NATO-nál is.
Abszolút. Magyarországnak három nagykövetsége van. Brüsszelben van egy úgynevezett bilaterális nagykövetség, aki egyébként a brüsszeli, luxemburgi feladatokat is ellátja. Van egy úgynevezett NATO állandó képviseletünk, ott is ugyanúgy van nagykövet, beosztott diplomatákkal, több minisztérium küldötteivel, és ugyanez működik az EU állandó képviseleten is. Tehát vannak tagállami hagyományuk. Kik azok a nagykövetek, akik alapvetően nyitottabbak egy beszélgetésre egy újságíróval, vagy kik azok, akik kevésbé nyitottak. És ezért szerintem az nagyon, nagyon beszédes, hogy az én hátteremmel, vagy az én tapasztalatommal, eleinte, amikor ebbe az újságírói közegbe megérkeztem, akkor voltak bizonyos szorongásaim azzal kapcsolatban, hogy kerülök-e majd olyan helyzetbe, ahol esetleg az én networkömet vagy kapcsolataimat akarják majd a kollégáim igénybe venni, és ezt teljesen őszintén tudom mondani, hogy soha egyetlen kollégám sem hozott ilyen helyzetbe. Tehát teljesen elképzelhetetlen lenne az, hogy oda jönnek hozzám, hogy jaj, amit hisz, nem tudnád valahogy összehozni a NATO nagykövettel, tudjunk ülni, beszélni, és megvitatni valamit. Tehát ezért ez szerintem nagyon jól működik. Nem akarok egy ilyen flower power képet festeni a brüsszeli újságírói közegből, nyilván itt is vannak kevésbé etikus hozzáállások, abszolút kém főváros vagyunk, tehát amikor a legutóbbi kínai kém sztori kijött néhány hete a politikó kapcsán, akkor ezt megosztottam a londoni kollégáimmal például, hogy lássák, hogy itt is történnek azért érdekes dolgok.
Hát most nem a briteknél is fut egy jó game story, tehát...
Nem csak az EU-s intézmények körül szaladgálunk, és hát elég antiklimaktikus volt a reakció ezekre a hírekre, tehát ezekkel azért alapvetően tisztában vagyunk.
Most, amikor ezekről az újságíró rétegekről beszélünk, akkor tényleg van ez a Brüsszel szakpolitikai belső kemény magot feldolgozó csoport, valószínűleg ez is egy ezres nagyságrendű lehet.
Igen, tehát több mint 1000 újságíró van a brüsszeli buborékban, ebből 800 és 900 közé tehető az EU akkreditált újságírók száma, majdnem 500 média termék van jelen a Babóban, tehát azért ezt most mindenki ismételje
el saját magának. Ebből nem biztos, hogy mindet olvasuk akkor.
Ebből nem biztos, hogy mindegyiket olvasuk. Nyilván ide tartozik az online, a print, a rádió, a tévé, a podcast, a videocast, tehát minden multiformátumot ide lehet sorolni, és nagyjából majdnem 90 országnak a média képviselői vannak jelen. Tehát azért ez egy iszonyatosan koncentrált hírgyártó ökoszisztéma. Gyakor.
Koncentrált, és mivel az eurokraták is, meg a NATO-kraták is a helyükön maradnak, igazából ez az ismételt játék, tehát az, hogy az újságíró nem csalhatja meg a partnerét azzal, hogy egy off the record elmondott mondatot kihoz, mert utána minden máshonnan se engedik be, tehát nem tud munkát végezni. Ugye ez más közegekben, ahol az újságírók is gyorsabban cserélődnek adott esetben, egy-egy felvásárlás miatt, vagy pedig mert az államtitkárok cserélődnek gyorsan, ugye más a hozzáállás. Tehát azt hiszem, hogy Brüsszelben ez a stabilitáshoz bizonyos szempontból erősebb játékszabályokat. Ami egy ilyen 20. századi hangulatot teremt, annak összes előnyével és hátrányával, de tény, ez így működik. Viszont te Flandriában élsz, tehát hogy nem Brüsszelben élsz. Ugye nagyon izgalmas a belga történet, és most bele lemenjünk, mert akkor elvesztettük ezt az adást. De hogy látod, hogy az a nemzeti újságíró kultúra bármilyen szinten befolyásolta a brüsszeli buborékot, vagy semmilyen kölcsönhatás nincsen?
Abszolút semmilyen kölcsönhatás nincs. Tehát nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy 4 év Brüsszel után most már lassan 6 éve Flandriában élek. A munkám során megtapasztalhattam az intézményeket belülről, és amikor magánemberként otthon vagyok, akkor látom, hogy milyen kívülről ez az európai identitás, és hogy milyen az intézményi döntéshozatalnak az eredménye rám, mint európai állampolgára. Alapvetően nagyon komoly identitásbeli törésvonalak vannak jelen Belgiumban, és ez nyilván kihatással van az ő média ökoszisztémájukra is. Tehát van külön flamand média, van külön vallon média. Ja, szegény német közösségekről sosem ejtünk szót, biztos vagyok benne, hogy nekik is van saját médiájuk. És akkor ezen belül ugye még azt nagyon fontos elmondani, hogy Brüsszel is önálló régióként létezik, kétnyelvű, de önálló régióként, és van Brüsszel specifikus, többnyire expeteknek és diplomatáknak író média. Tehát amikor ezt a brüsszeli háromsebességes modellt felvázoljuk, hogy ugye van az intézményi média, van a nemzetközi média, van a belga média, akkor a belgán belül még van 3 ilyen különlegesítő ág, és akkor ott egymással szembe lehet állítani a The Standardot, a Le Soir-t, a The Brussels Times.
Tényleg egész nap lehetne olvasni.
És akkor tényleg elvesztjük a beszélgetést. Alapvetően nagyon jó minőségű újságírást tapasztalok. Amikor elkezdtem flamandul tanulni, akkor azt mondta a partnerem, hogyha igazán szépen és választékosan akarok megtanulni flamandul, akkor kezdjem el olvasni a The Standardot, mert hogy az az újságírásnak a csúcsa. És szoktam csalni, tehát néha azért a böngészőbe beépített fordítóeszközökkel élek, mert nem mindig van időm kibogarászni minden egyes szót, amivel esetleg még nem találkoztam, de nagyon jól megfogalmazott, nagyon alaposan körüljárt, majdhogy nem tényfeltáró jellegű cikkekkel szoktam találkozni. Ugye a múlt heti fiaskót azt talán válasszuk le a beszélgetésről, ugye a De Morgan készített egy interjút a belga honvédelmi miniszterrel, Theo Frankennal, amit utána betettek egy fizetőkapu mögé, egy iszonyatosan clickbaitelt címmel, ugye, hogy ha Oroszország minket megfenyeget, akkor mi a földdel tesszük egyenlővé. És ez egy kontextusból kiragadott Moszkvát, mondat volt, igen. Moszkvát. Belgiumnak nincs nukleáris kapacitása, tehát nyilván a szerencsétlen honvédelmi miniszter, ő a szövetség nevében beszélt, ezt kiragadták a kontextusból, mert rejtették egy fejbó, vagyis egy fizetőkapu mögé, és hát óriási botrány lett belőle gyakorlatilag a flamand médiában, aminek utána ilyen ripple effektjei lettek egyébként az orosz médiában is, de ez már a BBC monitoringos része.
Így van, és kanyarodjunk is át ide, tehát azt hiszem, hogy azt felvillantottuk akkor eddig, hogy tényleg ez a három rétegű hagymája a brüsszeli újságírásnak a különböző szintekkel, illetve az, hogy te ezek között hogyan jártál a leírt, mondjuk ilyen információs értelmező küldetésed jegyében. Mit csinálsz most pontosan a BBC monitoringnál? Tehát, hogy ez a BBC monitoring, azt légy szíves, helyezd el a hallgatóknak, hogy ez hogy néz ki ahhoz a BBC-hez képest, amit a beírunk a böngészőbe látunk, és itt te mit csinálsz pontosan, mert azt nem mondtam el a bevezetőben, hogy te az európai partnerségek vezetője vagy, tehát akkor ezt mind meg kell fejtenünk most.
Abszolút. Tehát a BBC monitoring, hogyha egy kicsit fogalmazhatok arrogánsan, a BBC-nek a think tankjeként működik. Tehát mi a BBC részei vagyunk, az úgynevezett World Service részét képezzük, de mi nem híreket gyártunk, mi nem híreket írunk, hanem híreket értelmezünk. Amit a BBC Monitoring csinál, több regionális irodában, több mint 200 szakértővel, több mint 100 nyelven, az, hogy lokálisan, helyi nyelven követi az adott ország média ökoszisztémáját, ezeket lefordítjuk angolra, ezek megjelennek a felületünkön. Véleményt nem társítunk hozzá, tehát abszolút a BBC szerkesztőségi elvei vonatkoznak ránk, ugye a pártatlanság, a szerkesztői függetlenség és az objektivitás. Viszont ezzel a hozzáállással, ugye itt igazából az OSINT-ról beszélünk, ami ugye az Open Source Intelligence, tehát egy nyílt forrású hírszerzés, amit én, hogyha erről magyarul beszélek, akkor mindig hozzá szoktam tenni, hogy nyílt forrású média hírszerzés. Ugye a hírszerzés önmagában magyarul egy
igen,
kicsit talán
nem követitek a helyi újságírókat, vagy pegazusoljátok meg őket.
Magában is pont ezt akartam, hogy nem szoktunk kémprogramot tenni se a saját, se más outletek újságíróinak a telefonjára. Ezt elvégzik helyettünk mások. Tehát nyílt forrású média hírszerzéssel foglalkozunk. Nyilván vannak hangsúlyosabban megjelenő régióink, tehát kiemelten foglalkozunk Oroszországgal, Iránnal, Kínával.
Mai napig ott vagytok Oroszországban?
Nem. A BBC Monitoring orosz csapata, ők Tbilisiből dolgoznak most már 3 éve. A kijevi irodánk viszont még mindig működik. Tehát nekem 2 nagyon fontos megbeszélésem van minden egyes munkanapomon, a reggeli 8:20-as szerkesztőségi értekezlet, illetve a délutáni 4 órási szerkesztőségi értekezlet. Nem tudtuk máshogy megoldani az időzónák közti különbségeket, és a reggeli meetingen mindig a kijevi csapattal kezdünk, és mindig ugyanaz a kérdés a szerkesztőnk részéről, hogy mindenki rendben van-e, minden rendben van-e, van-e áram, van-e internet. Tehát amikor otthonról dolgozok a saját irodámból, vagy be kell jönnöm a belvárosba, és valamilyen apró kényelmetlenségére, akkor azért mindig megpróbálom azt szem előtt tartani, hogy vannak olyan kollégáim, akik 100 milliószor nehezebb körülmények között végzik az enyémnél szerintem sokkal fontosabb
munkájukat. És hát ez nyilván Darfurra is igaz, Kijevre is igaz, és még sok egyébként helyszínre, tehát
még nagyon sok olyan
vagytok.
Helyszín van, ahol ez sajnos jellemző. Ezek ugye a fizikai akadályok, És ezért vannak nagyon komoly mentális akadályok. Tehát nem minden ország örül annak, hogy van ott egy BBC iroda, vagy egy BBC monitoring csapat. Ezért van az, nagyon sokszor megkapjuk kritikaként a partnereinktől, hogy miért nem tesszük oda az elemzőink nevét az elemzéseinkhez. Nagyon egyszerű erre a válasz, biztonsági okokból. Mert nem akarjuk, hogy bármilyen hátrányuk származzon abból, hogy esetleg...
És ezt az elemzést mi átlag fapadosi userként nem tudjuk elolvasni, ugye? Tehát, hogy ez
olyan
egy szolgáltatás.
Olyan szempontból el tudjátok olvasni, hogy a próbaidőszak az mindenkinek nyitott. Tehát, ha látjuk, hogy mondjuk valaki egyetemi e-mail címmel valamilyen beadandóhoz keresgél esetleg olyan muníciót, amire az egyetemi tanárok nem tudnak rátalálni, hiszen nem ugyanabban az ökoszisztémában vannak, akkor is jóvá szoktuk hagyni. Tehát ez a közszolgálatiságnak a része, hogy alapvetően nemet nem mondhatunk arra, hogy valaki információt keres. Nagyon sokszor kapunk e-maileket, kreatívak a felhasználók, ki tudják találni az e-mail címeinket viszonylag egyszerűen, és konkrétan megírják nekünk, hogy milyen információra van szükség, nem-e küldenénk át egy PDF-ben esetleg. És akkor ilyenkor mindig szoktunk válaszolni, hogy hát nyilván ott az ingyenes próbaverzió nyugodtan próbálják ki, de senkit nem küldünk el azért, mert nem potenciális üzleti lehetőség, de az üzleti modell az B2B.
Tehát üzleti modell, nagyon fontos, hogy ezt kimondtad. Igen. Tehát akkor van a BBC, ami szuper közszolgálat, mindenki nézi, ingyen van, nem lesz paywall, vagy hát majd meglátjuk, hogy az idővas fog ezt, hogy teregeti a brit treasury és államkistár fényében. És ti pedig tulajdonképpen egy szolgáltatást nyújtottok, mert hogy ennyi helyen ott vagytok, és el Pontosan. Tudtok mondani a dolgot. Bármit mondhatsz az ügyfél portfólióról? Tehát, hogy képzeljük
abszolút,
el?
Abszolút, tehát ez nem titkos alapvetően, nyilván konkrét neveket nem említenék. Az EU-s intézményeket szinte teljesen lefedjük, tehát ők nagyon nagyban támaszkodnak ránk. Vannak alapvetően piaci partnereink is, akár olyan szempontból, hogy egész egyszerűen olyan iparágakban vannak jelen, ahol nekik szükségük van erre a típusú szolgáltatásra, vagy azért, mert előrejelzéseket kell, hogy összeállítsanak, de alapvetően a klienseink nagy része kormányzati szereplőkből küldik össze. Egy új trend, amit észrevettem, és erre mindig egy kicsit úgy jobban odafigyelek, egyre több nagykövetség veszi igénybe a szolgáltatásunkat. Ugye most már nem alapelvárás egy diplomatától bilaterális kontextusban, hogy a helyi nyelvet beszélje, vagy ha beszél is, vannak olyan helyzetek, amikor egy régión belül, vagy egy országon belül van egy fő nyelv, és vannak különböző más, vagy nyelvjárások, vagy teljesen más nyelvek, amik egyszerűen nem reális elvárás mondjuk egy nyugati diplomatától, hogy ezekkel mind képben legyen, illetve a másik tendencia, amit észrevettünk, hogy egyre több nagykövetség, egyre több külügyminisztérium összevonja a nagykövetségeit, és inkább régiós nagykövetségként működnek. Igen. Tehát mondjuk 5 országot fednek le, akkor az 5 nyelv, és akkor azt egy előfizetéssel le lehet tudni alapvetően. És természetesen együttműködünk egyetemekkel is. Tehát ez is a közszolgálatiságból ered, hogy nyilván nem várjuk el egy egyetemtől, hogy ugyanazt a szolgáltatási árat megtérítse, amit mondjuk egy nagy olajipari cég mondjuk megtud. Tehát ezt mindig próbáljuk szem előtt tartani, hogy az oktatásban...
Hát, minket magyar egyetemek, megmondott fél év múlva, hogy jelentkeztek neki, tudom, mennyire hallgatják a podcastot. Nagyon fontos aspektus a te intézményközi szörfölésednek, hogy az egyes intézményekben nőként hogyan érezted magad. Hiszen voltál egy alapvetően, ugye a NATO-ra gondolunk, akkor ilyen vállapos katona férfiakat látunk magunk előtt. Az Euraktív újságíróban volt nagyon más előítéletekkel kapcsoljuk össze, és akkor a BBC-nél meg a tweedzakós brit lordok
és lédik.
Az ember, ez nyilván nem ez a valóság, de hogy mi az, ami szembeötlő? És ugye mindezt te egy magyar, ráadásul félig iráni, félig magyar családból érkezve nézed végig, hogy hogyan állnak hozzá az emberhez munkavállalóként.
Azért fals az én narratívám ezekben a kérdésekben, mert eleve egyfajta hátrányból indultam.
No, mi az a hátrány?
Tehát Nem szeretem a kívülállóságot, tehát az outsiderséget nem szeretem kifejezésként használni a saját tapasztalatomra, de nyilván azt minden nézőnek és hallgatónak a fantáziájára bízom, hogy mit jelentett félig iráni kislánynak lenni Magyarországon, vidéken, a 90-es években.
És az ezek formatív. Rosszabb lehetett a 90-es évek, mint most a migrációs narratíva polarizációjában?
A migrációs narratíva polarizációja az egy dolog, de a társadalom nyitottsága az egy teljesen más dolog. Nem azt mondom, hogy a kettő nem hat egymásra, de azért ma már vannak olyan kifejezések például, vagy olyan szituációk, amik az én gyerekkoromban teljesen elfogadottak voltak, és 10-ből 9 ember megrántotta a vállát, vagy ugye a szokásos, jaj, hát nem kell erre odafigyelni, tézissel volt elintézve, ma már ezek nem fordulhatnának elő. Tehát nincsenek megrázó traumatikus élményeim, nem azért közösítettek ki, mert más a nevem, vagy más a hajszínem esetleg. De hát nyilván másnak lenni, azért ez egy ilyen közegben nem volt talán a legegyszerűbb. Még egyszer mondom, inkább azok a példák maradtak meg bennem, amikor ezeket a narratívákat valakik elutasították, vagy jól reagáltak ilyen helyzetekben. Tehát szerintem ez egyfajta rezilienciát kiépített bennem, viszont kiépítette azt is, hogy van egy bizonyos határ, ami után én már nem akarok feltétlen része lenni nagyobb struktúráknak. Tehát mindig egyfajta megfigyelő nézőpontból közelítek
dolgokhoz. Ezek nem kis struktúrák, tehát a NATO, az Euraktív és a BBC.
Itt inkább a gender részre gondoltam ennek kapcsán. Tehát amikor belép az ember egy olyan munkahelyi közegbe, ahol ő az egyetlen nő. Azt hiszem, hogy a NATO-s pályafutásom alatt 2 egymást követő olyan év volt, amikor én voltam az egyedüli női alkalmazott. Nem az egész állandó képviseleten, hanem a képviseletemből a védelempolitikai részlegen dolgoztam, tehát itt a HM-ből kiküldött, Honvédelmi Minisztériumból kiküldött kollégákkal dolgoztam, és itt nem egy tudatos kirekesztésről van szó. Tehát nem az volt, hogy egy államtitkár vagy egy miniszter úgy döntött, hogy na már pedig csak egy nőt fogunk kiengedni a Honvédelmi Minisztérium 4. emeletéről. Ez egész egyszerűen így alakult. Én ezt nem éltem meg olyan nagyon különleges élményként, mert itt is inkább próbáltam a megfigyeléseimre összpontosítani. Sokkal nehezebb volt például az Euraktívnál beilleszkednem, ahol viszont nagyon struktúráltan mérnökösködtek a gender alapú eszé. Tehát ott tényleg nagyon-nagyon rákoncentrált a személyügyi részleg arra, hogy egy nagyjából fele-fele arányú
ezért bázis miért nehezebb beilleszkedni?
Legyen, mert nem tanultam meg nőkkel dolgozni.
Oh.
Tehát nekem ugye megint egy kicsit így a céltól indultam el a
start. És ennyire más nőkkel dolgozni felé, ezek szerint?
Teljesen más élmény volt. Abszolút pozitív értelemben egyébként. De ettől függetlenül ennek megvannak a maga nehézségei, és kicsit úgy éreztem, hogy most akkor kifogták a szeret a vitorlámból. Tehát akkor most már nem én vagyok az egyedüli nő, nincs meg az a narratíva, hogy fú, én átütöm az üvegplafont, és valamilyen szinten különleges.
Nem csak kívülállás, hanem különlegesség?
Közegben, abszolút. Abszolút, igen. Tehát ezek nagyon egymásnak ellentmondó benyomások és érzelmek tudnak lenni. Szerintem nekem ezzel még van dolgom alapvetően, hogy ezt saját magamban rendbe tegyem. Mostanában inkább így a saját identitásom köré szerveződnek a gondolataim.
Ez szerintem most az iráni magyar vonalra, vagy a...
Igen, abszolút, abszolút. Tehát azért 2 éve a miniszterelnök ugye kijelentette, hogy mi nem akarunk kevert fajú nemzetté válni. Tehát ezt nehezen tudtam nem saját magamra vonatkoztatni, és csak így lesöpörni a vállamról. Tehát ez egy komolyabb strukturális gondolkodást elindított bennem, hogy akkor hol húzódnak az én identitásomnak a határai, hiszen azért alapvetően, ha álmomból felkeltenek, és fegyvert fognak a fejemhez, és most pedig válasz, mi vagy, mi az identitásod, akkor szerintem első körben azért ösztönösen azt válaszolnám, hogy magyar.
Hiszen ott nőttél fel.
Hiszen ott nőttem fel, Magyarországon születtem, az édesapámmal is magyarul beszélünk egymás között. Nagyon büszke vagyok a magyarságomra. ha az érdeklődési területeimet nézzük a történelem vagy az irodalom terén, akkor én csak Magyarországra fókuszálok, Magyarországról gondolkodok.
És egyszer csak úgy érzed, hogy a kávé mellett
a magyar sajtót nézem át, először hiába teljes ellentmondás azzal, amit igazából a munkámban kéne, hogy csináljak. De ugyanakkor ennek az identitásnak a megélését nem mindig tette könnyűvé az a közeg, amiben én felnőttem. Tehát egyfajta dac is van bennem, hogy miért erőltetem én ezt, amikor teljesen egyértelműen semmi igény nincsen rá, és ez most már politikai narratívává is vált.
Ilyenkor ugye az ember abba bízna, még egyet visszalépek. Nyilván minden magyar nyugodtan magában nézhet, hogy egyébként ki honnan keveredik, tehát lehet, hogy nem mindenkinek a hajszínén látszik, de tehát Kárpát-medencében a tiszta magyar faj történetét szerintem elég sokszor megbeszéltük, hogy ugye százezerből nem létezik. De hogy az egy dolog, hogy a politika mit mond, de vajon ezen egy lokális kötődés, az, hogy te láttad a hazai közegedet, ezt tudja kompenzálni? Tehát, vagy itt tényleg azt érzed, hogy egyébként ez a szemlélet, a migrációs krízis óta fokozódó, mondjuk úgy, hogy kirekesztő narratívák, ez leképződik a te mikroközegedbe és a volt magyar közegedbe?
Nem, azért, mert a saját mikroközegemet ezt mindig nagyon tudatosan megválogattam. Tehát ilyen szempontból elébe mentem a problémának. Tényleg, tehát nem tudok ilyen iszonyatosan traumatikus példákat előhozni, de azért rendszeresen előfordulnak apró pici piszkálódások, amik kapcsán azért csak arra a következtetésre jutok, hogy nekünk ezzel magyar társadalomként még iszonyatosan komoly dolgunk van. Tehát egy nagyon egyszerű példa, egy ismerőssel beszélgettem, egy települési polgármester stratégiájáról, és mind a ketten azon az állásponton voltunk, hogy ez nem teljesen jó így, és akkor én mondtam, hogy hát, hogy én lennék a polgármester, akkor én ezt csinálnám. És rám nézett, és teljes jó indulattal, és teljes objektivitással mondta, hogy de hát te sose lehetnél polgármester. És
tudtad, hogy ez a nőjénednek szól, a liberális
vértényednek. Pont ez az, hogy már nem vagyok hozzászokva ezekhez a narratívákhoz, hogy először így végigfutottam magam, majd de hát magyar állampolgár vagyok, nem vagyok büntetett előéletű. Tehát az alkotmányt, a meghatározott kritériumokat kezdtem el még sorolni, amikor végre rájöttem, hogy miről is van szó igazából, hogy hát te nem lehetsz polgármester, mert hát, hogy nem vagy teljesen magyar. Vagy egy teljesen másik példa, baráti összejövetel nyáron, autóval érkeztem, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jót vacsoráztunk, és megjegyeztem, hogy fele vigyel, hogy kocsival jöttem, most olyan jól esne egy kupica pálinka. Egyébként soha nem iszok, de akkor tényleg egy jó nyári este barátokkal nagyon jól esett volna egy pálinka. És akkor rám nézett az egyik ismerős, és mondta, hogy na látod, magyar vagy te.
Mint a saját kérdését megválaszolva. Hogy...
Mint hogyha ennek az ellenkezője bármikor egy felmerült volna, kettő probléma lenne. Tehát a másságra való fókuszálás, ez nálunk mindig sokkal hangsúlyosabban jelen van. Amióta Brüsszelben élek, nyilván magánéleti tapasztalatok alapján is, és hát azért a buborékban szerzett tapasztalataim alapján is, próbálok egyfajta európai identitást kialakítani. Tehát próbálom úgy megspindoktorolni, nagyon szép magyar kifejezést találtam, hogy tartozzak egy közeghez, de egy olyan közeghez, ahol én saját magamat érthetővé tudom tenni. Mert a magyar közeg nagy részének én nem tudtam saját magamat érthetővé tenni.
Ami pont akkor, hogyha azt veszük, hogy a te missziós tudatod, az információk értelmezésre, és pont magadat nem tudod otthon érthetővé tenni, ez tehát egy kemény.
Ez pontosan minden jön alapvetően, tehát az, hogy már nagyon fiatalon elkezdtek érdekelni a hírek, a nemzetközi folyamatok, a geopolitika, az én valószínűnek tartom, és lehet, hogy nagyon messziről indítok, és majd a mentális egészséggel foglalkozó nézők és hallgatók kijavítanak, nagy valószínűséggel onnan jön, hogy saját magamat nem tudtam közvetíteni, a saját személyiségemet nem tudtam átadni, ezért eldöntöttem, hogy akkor átadom azt, ami kézzel fogható, és ott van gyakorlatilag a földön, csak le kell hajolni érte, és át kell nyújtani. Tehát saját magamat nem tudom megmagyarázni, akkor megmagyarázom az egész világot.
Hát hallgatóink, akik szintén ugye, a külpolitika nyúliregében vannak velünk, elgondolkozhatnak vele, lehet, hogy néhányakat majd ez megszólít az üzenet. Azt hiszem, hogy ez egy szép, szép új adás téma lehet majd, hogy ez kiknek hogyan jelent menekülő utat. Viszont mindenképp térjünk ki még arra, hogy te Brüsszelben aktív vagy egy Brussels Binder nevű egyesületben.
Igen.
Ami kifejezetten a nőknek a szerepével foglalkozik. Erről mondj légy szíves valamit, hogy kell-e ez Brüsszelbe, ha kell, akkor működik-e, és ha működik, akkor te mit csinálsz benne?
Ugye ez egy tipikus brüsszeli történet. Nincs olyan brüsszeli munkavállaló, aki csak egy dologgal foglalkozik.
Tehát tell me about that, mondanál.
Tehát ez a ki hány sapkát visel. Tehát amikor valakivel találkozunk, szerintem veled is egyébként az első beszélgetésünk az valahogy így.
Első negyed óra.
Hány sapkát van, és akkor... És nekem a második sapkám az a Brussels Binder. 5 évvel ezelőtt kerültem kapcsolatba a szervezettel önkéntesként. Azóta már board tagként segítem a szervezet stratégiai irányvonalát. A Brussels Binder egy női érdekérvényesítő NGO, de ezen belül van egy nagyon nis, specifikus irányvonalunk. Az alapítóink azt vették észre néhány évvel ezelőtt, hogy a brüsszeli közpolitikai és politikai panelek és viták, azok általában csak férfi megszólalókat tartalmaznak, ami nem feltétlenül tudatos kirekesztés, hanem egyszerűen a rutinnak a része, és elkezdtek beszélgetni rendezvényszervezőkkel, kutatóintézetekkel, hogy ennek vajon mi lehet az oka, és nagyon sokszor azt a visszajelzést kapták, hogy mert mi szerettünk volna nőket meghívni, szerettük volna, hogy valamilyen szintű egyenlőség legyen a panelban, de nem tudtuk, hogy hol találhatóak meg ezek a női szakértők. Úgyhogy ezek a hölgyek gondoltak egyet, és létrehozták a Brussels Binder-t, ami igazából egy adatbázis. Uh-huh. Tehát női szakértőként, szakértelemtől függetlenül, tehát ez lehet bármilyen szakpolitikai, politikai, technikai terület, aki úgy érzi, hogy a karrierjének azon a pontján van, vagy a szakértelmének azon a pontján van, hogy kész átadni a tudását, és kész szerepelni panelbeszélgetésekben, előadásokban, rendezvényekben, az regisztrálhat az adatbázisunkban. Ez teljesen ingyenes, iszonyatosan egyszerű a regisztrációt véghez vinni. Ezáltal ők nyernek egyfajta vizibilitást, van a Google-el egy együttműködésünk, hogyha a szakértők nevére valaki rákeres a Google-ben, akkor a Brussels Binder-ös profilja lesz majdnem a legelső helyen a találatok között, tehát ez mondjuk munkakeresés és karrierépítés kapcsán is nagyon fontos lehet. De ez az adatbázis visszafelé is működik, hiszen a rendezvényszervezőknek, a panelek szervezőinek lehetőséget biztosít arra, hogyha mondjuk egy agrárpolitikai panelt szerveznek, és már van két férfi résztvevő, és még szeretnének két női résztvevőt, akkor nagyon egyszerűen a Brussels Binder adatbázisában meg fogják tudni találni ezeket a szereplőket. És ezzel foglalkozunk. Ugye, ahogy a D&I, ezt most nem fogom szerintem lefordítani magyarra, ugye a
Diversity and Inclusion
kezdeményezések, ahogy kezdenek lecsökkenni.
Trump főellensége, igen.
Pontosan. Illetve ugye az NGO-k is egyfajta támadás alatt állnak, így most abszolút nincs egyszerű helyzetben a szervezet. Tehát nagyon sok olyan együttműködésünk van partnerekkel, akik például megkértek minket arra, hogy természetesen továbbra is támogatnak minket, de ha lehet, akkor most már ne kommunikáljuk kifelé, mert esetleg kellemetlenségük vagy hátrányuk származhat.
Amit is látod, bármi esélyt egy hasonlónak Magyarországon, vagy az igény sem fedezett fel, vagy hol állnál ehhez? Majd 5 évvel később, hogyha már
az a baj, úgy vagy, hogy akkor szívesen vinnéd haza. Bármilyen gender vagy esélyegyenlőségi kérdésről beszélni ilyen szinten, tehát mondjuk női szakértők részvétele panelbeszélgetésekben, az egy olyan iszonyatosan tone deaf luxus problémának hangzik a jelen környezetben. 100 millió más dolgot kéne megoldani előtte, ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk egyfajta közös gondolkodásra egy hasonló kezdeményezés kapcsán. Vannak magyar szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyok a Brussels Binder-ön keresztül. Egy pán-európai adatbázisra is vannak próbálkozások. Nyilván itt a forráshiány az, ami általában ellehetetleníti ezeket a dolgokat. Hogy konkrétan válaszoljak a kérdésedre, a városi rétegnél ez szerintem abszolút megvalósítható, de addig, amíg sajtószabadság szintű problémák vannak, addig, amíg esélyegyenlőségi problémák vannak, addig nem látom, világos, hogy egy hasonló szervezet hogyan lehet
igazán hatékony. Ezt nem viszed haza, viszel-e mást? Tenném fel a kérdést a BBC-snek, hiszen mostanában azt látjuk, hogy Közép-Európa egyre izgalmasabb, és ugye Lengyelországban nyitott a BBC irodát
tavaly júliusban,
tehát egy igen. éve, és ugye mindig felröppen a hír itt a folyosón, egyébként, hogy a Politikó is akarna igen. nyitni, vagy éppen valamilyen más külföldi újság újra megjelenik, ugye tipikusan vagy Bécsből ülnek, vagy néhánynak persze vannak brüsszeli tudósítói a nagy ügynökségeknek természetesen, hogy a BBC-nél ez a gondolkodás hogy áll? Mi a remény, mi a számítás?
Sokkal többet tudok adni, mint reményt, konkrétumokat tudok adni. Ugye tavaly júniusban indult a BBC Polska, ami lengyel nyelven teszi elérhetővé a BBC anyagait.
Tehát és amit most ma angolul olvashatnék, azt elolvashatom lengyelül.
Igen, uh-huh. abszolút, abszolút. És ugye ez vonatkozik, tehát megint a multiformátumra visszatérve, tehát nem csak a hírek olvasása kapcsán, hanem videós tartalmakról is lehet szó, podcast, és a többi, és a többi.
És ez jelent egy valsói tudósítót? Aki csak varsói témákat ír a lengyel közönségnek?
Alapvetően nem, ugyanis a BBC a World Service anyagait és jelenlétét, ezt mindig azzal a feltétellel terjeszti ki, hogy ő nem akar versenyezni a helyi médiapiacsal. Uh-huh. Tehát mi nem azért megyünk egyes lokációkra, mert torzítani akarjuk a nemzeti média ökoszisztémáját, hiszen ez teljesen ellentmondásos lenne az a közszolgálatisággal, amit egyébként globálisan képviselünk. Viszont a lengyel indítás elég jó fogadtatásra talált, úgyhogy nagyon rövid időn belül indul a BBC magyarul.
Na, de örülök, hogy ez itt elhangozhat.
Tehát még csak nem is BBC Hungary lesz belőle, hanem BBC magyarul.
Talán BBC.
BBC, igen. És indul Romániában is hasonló kezdeményezés, és utána meglátjuk, hogy ennek milyen kifutása lesz. Folyamatosan dolgoznak egyébként a kollégáim a BBC-nél azon, hogy minél több helyen, helyi nyelven jelen tudjanak lenni. Nyilván el kell fogadni azt, hogy a BBC a licenszdíjból, az úgynevezett license fee-ből tartja fenn magát. Tehát ezért ez mindig érzékeny.
Amit a britek fizetnek.
Politikai kérdés, pontosan, ugye 10 évenként van meg a license fee vita a brit parlamentben, a következő az jövőre esedékes, és ezért ez elég sok érzékenységet hordoz magában. Azt azért hozzátenném, hogy általában ezek, én nagyon szeretem nézni ezeket a parlamenti vitákat, és azért mindig elhangzik a national asset és a projecting culture kifejezések. Tehát azért van egyfajta megértés azzal
kapcsolatban. Hát ez a puha hatalom, meg egy tökéletes eszköz, hogy ezt azoknak, akik fizetik.
Eszköz, és ez egy nagy büszkeség egyébként a briteknek. Tehát legutóbbi londoni tartózkodásomkor véletlenül a nyakamban maradt a BBC-s badge, és már bőven nem a BBC környékén voltam, hanem bent a City-ben, és egy idős házaspárral beragadtunk a liftbe. Tehát nem volt egy kellemes élmény alapvetően, és nagyon nézték a kis nyakbaakasztómat, és akkor megkérdezték, hogy mit dolgozok a BBC-n, és akkor nagyjából nagy vonalakban elmagyaráztam nekik a történetet, és egy szerintem ilyen 60-as évei közepén járhattok, és rettenetesen aranyosok voltak, mind a ketten kezet fogtak velem, és megköszönték, hogy hát, hogy nem is vagyok brit, és hogy igazából nem is kéne ebbe beleártanom magamat, de hát, hogy mégiscsak az ő jó hírnevüket öregbítem, és ez mennyire fantasztikus, és akkor elkezdték sorolni a BBC is sorozatokat, és híreket, és cikkeket, amiket élveznek, és olvasnak. Tehát nagyon sok ilyen tapasztalata van az embernek a BBC kapcsán. Ettől függetlenül ugyanennyi kritika is éri a BBC-t egyébként.
Éri bőven, itt most Gáza kapcsán elég sok vita volt a BBC körül, hogy ugye minden újságot, minden oldal lemérítskélt gramra, de most ezt ne nyissuk meg. Csak zárójelben mondom a hallgatóknak és a nézőknek, hogy ugye ez a licenszdíj történet, ez Magyarországon is így volt a Medgyessy kormányig, ugye amikor 2002 és 2004 között emlékeim szerint ott hozták meg a döntést, hogy ugye a Magyar Televíziónak ezt a díját már nem az állampolgár fizeti, hanem ugye a költségvetés, és ugye innentől ez mindig egy nyílegyenes csúszt a politikai befolyásoláshoz, hiszen...
tartó spirál gyakorlatilag.
Ha politika dönt a költségvetésedről, akkor abszolút. Kér is hozzá abszolút. Valamit, és ezt...
Vannak egyébként látjuk. Jó példák, tehát van egy skandináv modell, ahol a központi költségvetésből finanszírozzák a közszolgálati médiát, de nincs politikai ráhatása az aktuális kormánynak, tehát vannak azért jó példák, ugye a német közszolgálatiság is ugye regionális szinten van szétosztva, és minden outlet a közszolgálatiságának a mértékében kap állami támogatást, és nyilván a brit példa is azért valamilyen szinten egy fenntartható rendszert közvetít. Ugye a license fee az egy dolog, ugye minket az Ofcom szabályoz, ami ugye egy nem kormányzati, tehát kormányzat feletti, de a parlamentnek elszámoltatható watchdog, igazából egy szabályozási igen. szerv, vagy hatóság, aki a BBC-t is nagyon gyakran a szőnyeg szélére állítja, de sokszor a kormánnyal is szembe megy, hogyha valamilyen szabályozás
nem... Hát ilyenek a független szervek, ugye ettől kicsit elszoktunk,
tehát vannak megoldások alapvetően, ezt mindig el szoktam mondani kollégáknak, amikor a magyar helyzetre rákérdeznek, hogy sajnos a saját szakmai tudásomat ezt a magyar média tekintetében ilyen laboratóriumi körülmények között tudom.
Hát majd egy fülkeforradalom, vagy újabb rendszerváltás, vagy kimenek hívja után jön egy ilyen gondolkozás. Két rövid záró kérdés, hogy a hallgatóknak valami kézzelfogható útravalót légy szíves adjál ahhoz, hogy a sorok közötti olvasás képességét ne csak megtartsák, hanem a 2025-26-os időszakhoz képest fejlesszék és fejleszteni tudják.
Abszolút. Amit tudatosítani kell magunkban, hogy iszonyatosan nagy a zaj az információs térben. És nem szabad engedni annak a csábításnak, hogy olcsóbb alternatívát keressünk. Olcsóbb abban az értelemben, hogy valami a fizetőkapu mögött van, vagy a paywall mögött van, akkor már nem olvasom el, nem megyek utána. És olcsóbb abban az értelemben is, hogy az érzelmeimre hat alapvetően. Tehát egyfajta rezilienciát ki kell, hogy tudjunk alakítsunk magunkban dezinformációs és a propaganda műveletek irányt. Tehát az nagyon fontos, hogy ne a narratívák fogyasztói legyünk, hanem próbáljunk meg a források olvasóivá válni. És ez nagyon egyszerű, és ugyanakkor nagyon bonyolult is. El kell kezdeni megbízható forrásokat olvasni. És utána kell menni az információnak. Tehát azért, mert valami le van írva, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez úgy is van. Mindent meg kell kérdőjelezni, mindennel kapcsolatban kritikusnak kell lenni. Egy személyes példa, az édesapám átküldött egy cikket nem olyan régen, hogy hát ez nagyon érdekes, hogy nem tudja ezt hova tenni, esetleg ránéznék-e, hogy ezt én meg tudom erősíteni, hogy ez így van. És egy nagyon jól megfogalmazott dezinformációs anyagba sikerült belefutni, és utána elnézést kért, hogy haj, ne haragudj, hogy vasárnap ezzel zavartalak, csak nem tudtam eldönteni, és akkor jöttem rá egyébként, hogy ennek pontosan így kéne történnie. Tehát aki esetleg jobban kiszolgáltatott ilyen helyzeteknek, az próbálja meg belekapaszkodni olyan emberekbe a környezetében, akik ezeket tudják ellenőrizni, átnézni. Ezt tudom, hogy iszonyatosan melós dolognak hangzik, de egész egyszerűen az otthon információs környezet annyira átláthatatlanná vált, és annyira nehéz a megbízható információkhoz hozzáférni, hogy ez egy ponton muszáj lesz, hogy közösségi erőfeszítéssé váljon. Tehát az állampolgári tőke, ugye, így hívjuk a politika tudományban csúnya szóval, egy nagyon jó elemzést olvastam éppen ma reggel, ahol a magyar sajtókörnyezetet gyakorlatilag illiberális információs autokráciaként írták le. Ne rám lőjenek a hallgatók, és én nézik, nem én találtam ki, Krekó Péter tanulmánya egyébként egy EU-s dezinformációval foglalkozó NGO-nál. teljesen nyíltan elérhető a jelentés mindenkinek, mindenkinek nagyon ajánlom. Tehát ez a lefelé tartó spirál, amit említettél, hát ennek valahol az alján vagyunk.
Igen, és nem tudom, hogy a mesterséges intelligencia ebbe hogy fog belejönni. Ugye Magyarországon már túl vagyunk azon, hogy a politikusok kiposztoljanak egyértelműen fake AI videókat, már nem is deepfake, mert shallow fake, tehát ezek már sekélyes fékek, de ettől még működnek. Ugye már korábban is működtek ennél jóval gyengébb minőségű dolgok is. Miközben Hollandiában most a választás kapcsán ugye hosszan elemezgetik, hogy akkor melyik pártnak hány ilyen posztja volt, és egyébként köthető a politikushoz. És maga Wilders is elnézést kért egyébként az egyik párt, ugye AI videói miatt, most ehhez képest ugye nálunk ez teljesen telibe történik. Tehát azért óriási különbségek vannak, és az, hogy ez tényleg nehéz érzékelni a saját információs határainkon belül. A másik, amit szerintem mondjunk el, ugye a Partizán jelesül ingyenes, hiszen a Partizán alapítványnak ez a célja, hogy az ilyen típusú műsorokat, hírleveleket, minden mást ingyen tudjon rendelkezésre bocsátani azokból az adományokból, amiket kap és begyűjt. De tipikusan egyébként tényleg érdemes fizetni információért. Tehát, hogy az a rövid történelmi pillanat, amikor minőségi információ tényleg ingyen volt, az
abszolút
elmúlt. Az egy illúziós.
Azért alapvetően kialakít bennem némi szorongást, amikor azt látom, hogy most már egyre több outlet válik fizetőkapussá. Tehát azért itt valahol egy egyensúlyt kell majd.
De régen az újságosnál semmit nem adtak oda ingyen. Hát a Metro újságot kaptad meg a Mozgó lépcsőnél.
De nem is ennyibe, tehát nem is volt ennyi elérhető tartalom. Nem is volt ennyire drága egy kiadványnak a fenntartása, mert régen egy újság az egy újság volt. Most már egy hírnél kell, hogy legyen podcast, videó, infografika, az is legyen animált, hogyha lehet, legyen AI executive summary.
Tehát, social media manager.
Tehát a multiformátumoknak a fenntartási költsége, az most már a sokszorosa annak, mint amikor még csak print, és esetleg egy kiegészítő online médiáról volt szó. Alapvetően vannak olyan példák, ahol látszik, hogy van egy jó egyensúly. Tehát az államnak az a feladata, nem az a feladata, hogy a narratívákat kontrollálja, hanem az, hogy a játékszabályokat tisztává és elérhetővé tegye. Emellett ki tud alakulni egy piaci pluralizmus, ahol az állampolgári tőke által mindenki megválogathatja, hogy milyen termékekre és milyen mértékben hajlandó előfizeti, tudván, hogy ezek azért alapvetően megbízható termékek.
Igen, tehát hát ehhez kell a piac méret, meg a fizetőképes kereslet kritikus tömege, de ez egy magyar gazdasági adássá és pauperizációs kérdésé hamar átmegy, hogy ezt sem fogjuk ma megnyitni. Egy utolsó kérdés, hogy ugye ha ebben a missziódban, hogy információkat értelmezel másoknak, most épp a BBC-nél vagy, de ha választhatnál, hogy 10 év múlva hol legyél, akkor mi lenne az a lépés, ahol te még ezt igazán ki szeretnéd próbálni?
Szerintem én 10 év múlva is nagyon szívesen csinálnám ugyanezt a BBC-nél. Tehát nagyon érdekes látni a szervezeti kultúrát, hogy ez milyen irányokba vihet el. Tehát ez nem jelenti azt, hogy 10 év múlva a BBC monitoringnál. Tehát a belső mozgások azok nagyon támogatottak. Maga a szervezeti kultúra is arra van berendezkedve, hogy minél több olyan struktúrának legyél a része, ami egy kicsit nálad nagyobb, ami majdhogy nem ilyen önkénteskedés jelleget ad a dolgoknak, nyilván nem kihasználó jelleggel. Tehát azért a BBC-n belül szerintem iszonyatos mozgástér van, és...
Hát lehet, hogy egyszer a képernyőn látunk. Jó.
Ezt nem mondtam.
Nem küldöm el a HRS-nek, vagy csak 5 év múlva.
Úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni a BBC-nek is a sorsa, globálisan is akár. Az EU-n belül milyen mozgások fognak kialakulni a média világában, azért szerintem a neheze még hátra van.
Hajjaj, és még jön az AI, igen.
Tehát az AI-nak még gyakorlatilag csak a felszínét kapirgáljuk. Szerintem 10 év múlva is meg lehet majd még élni a dezinformációból és a propagandából, illetve annak a lepletéséből.
2000 éve meg lehet élni, vagy 5000 éve, tehát ez...
Nem olyan régen kaptam meg az éves nyugdíjelszámolásomat, elvileg nekem 2059-ig még valamivel el kell foglalnom magamat.
Addig még pár tányért el fogsz pörgetni. Jó. Amit is Szergi, a BBC Európai Partnerségekért felelős vezetője, köszönöm szépen, hogy vendégem voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És köszönöm szépen nektek is, hogy végighallgattátok ezt a műsort is. Nagyon remélem, hogy itt a végén már ti is egy pillanatra bele tudtatok lépni abba a BBC-s cipőbe, amivel és amiről, amit is elbeszélgettünk. Azt hiszem, hogy mindig ez egy olyan furcsa élmény, amikor megpróbálunk más szemével látni egy világot, ráadásul Brüsszel tényleg egy annyira sokrétű dolog, hogy a elképesztő spektruma a korábbi riportalanyoknak is mind-mind behoz egy újabb aspektus, tehát lassan ezt a hagymakarikát építgetjük itt a elmúlt interjú során, hogy hogyan is néz ki ez az intézmény, ami egyébként meghatározza a magyar polgárok életét is, akkor is, hogyha a magyar kormányzat ezt mondja, nem mondja, akarja vagy nem akarja, egyszerűen tagjai vagyunk ennek a közösségnek, és emiatt befolyásolja ez a létezésünket. Köszönöm szépen, hogy eddig velem tartottatok, hallgassátok meg a korábbi adásokat, ez ugye már a negyedik szezon, tehát a korábbiakat is vissza tudjátok nézni, tényleg volt mindenféle, az idegen légióstól az Európai Bizottság szóvivőjén át volt európai parlamenti képviselőig, próbáltam nektek a legszínesebb személyiségeket és egyéniségeket összehozni. A Partizán többi podcastját is hallgassátok, tudjátok, hogy a Partizán podcastot azt külön találjátok a főcsatornától, tehát hiába videós ez a Partizán podcast, ettől még ez nem főcsatornás videós tartalom, tehát a Partizán podcastra keressetek rá a Facebookon, a Spotifyon, illetve a YouTube-on is, ezt külön fogjátok megtalálni, és nézzétek kérlek szépen a többi podcasterünket is. Emellett hallgassátok a Birodalmat, amit Papp Szilárd Istvánnal csinálunk két hetente szerdánként, pont akkor, amikor megkapjátok a heti feledi hírlevelet is, amire nagyon remélem, hogy fel vagytok iratkozva, de ha nem, akkor még nem késő, hiszen csak hetente egyszer kaptok egy kiváló hírlevelet arról, hogy mi történt az elmúlt egy héten a világban, megpróbáljuk pont az emlegetett zajt egy picit megszűrni. Ha tehetitek, támogassátok a Partizánt, a információkat ehhez meg fogjátok találni a leírásban. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!